nagyon jól ismert igét olvasok föl ezen a délelőttön Máté evangéliumának a 11. fejezetéből, annak is a utolsó verseiből, a Máté evangélium a 14. fejezetének a 28., 29. és a 30. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Máté evangéliumának 11. fejezetének a 28., 29. verse így hangzik. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Eddig olvasom az igét. Azok az emberek, akik naponta bibliaolvasó emberek, vagy akik gyülekezetbe, templomba járó emberek, nagyon jól ismerik Jézusnak ezen szavait, és sokszor talán ezekkel a szavakkal kapcsolatban, amit mindannyian jól tudunk, mindannyian jól ismerünk, lehet veszélye annak, hogy mivel nagyon jól ismerjük, mivel többször hallottuk már, nem szoktuk az igazi értelmét felfogni, és nem veszünk komolyan azt, amit az Úr ezekben a igékben, ezekben a szavakban elünk állít. Mert megszoktuk, mert tudjuk, mert úgy érezzük, hogy ezek a szavakat már teljesen ott vannak a szívünkben, ezekkel a szavakkal nem is nagyon kell foglalkozni, már beleívódott a mi gondolkodásunkban. De én azt hiszem, hogy nem baj az, hogyha az ember időnként felveszi ezeket az igéket, leporolja ezeket a szavakat, és elgondolkodik azon, hogy de mit is ígér nekünk ebben az Úr? Mit is akar nekünk üzenni ezen keresztül, mert éppen azért, mert jól ismerjük, mert kívülről tudjuk, és együtt tudjuk mondani a lelkésszel, amikor felolvassa, talán épp ezért szoktunk elszaladni, elsiklani ennek az üzenete és mondani valója fölött. Az Úr pedig szeretne emlékeztetni bennünket. Ma az útmutatóban, az imaórán is említettem már, leginkább a Timóteusi levélből fogott meg a mára kiírt ige szakaszok közül legjobban az az egy, amit elénk állított az útmutató, ez pedig Pál Timóteushoz írt első levelének a 6. fejezetében az a szintén jól ismert ige hívő emberek által, Bibliát olvasó emberek által, amikor azt mondja az apostol a fiatal Timóteusnak, hogy nagy megelégedés az Isten félelem, vagy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk tehát semmit. De hogyha van élelmünk, ha van ruházatunk, akkor ezzel elégedjünk meg. Miért? Mert akik meg akarnak gazdagodni, azok kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe, romlásba viszik, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, mely után sokan sóvárognak, némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezik sok fájdalommal. Talán még arra is gondolhatunk, hogy minthogyha az Úr itt az anyagiak ellen lenne. De imaórán is említettem, hogy itt nem az anyagiak azok, amelyek ellen szól az Úr, hanem az ellen szól, hogy miben is bízunk mi, és mi az, amire építjük az életünket. És valljuk be őszintén, hogy annyi mindent felépítettünk a mindennapjainkban. Annyi minden dolog van az életünkben, amire azt gondoljuk, hogy hát idáig már eljutottunk. Ezt már megszereztük, ez már megvan. Van lakásunk, van családunk, van egy bizonyos megélhetésünk. Tehát vannak dolgok az életünkben, amire úgy gondoljuk, hogy ez már biztos. És bármi történik az életünkben, de ezek megvannak. Biztos családi háttér, szeretteink, rokonaink, akikkel megpróbálunk kijönni, jól élni. Tehát, hogy szeretnénk, hogyha ezek a biztos pontok meglennének az embernek az életében, és akkor hát persze jönnek nehézségek, de nem maradunk egyedül. Ismét szeretném mondani, hogy az Úr nem az anyagiak ellen szól, hanem arra szeretne rávilágítani, rádöbbenteni bennünket, hogy ezek nem helyettesíthetik, soha nem helyettesíthetik azt, hogy mi reménységünket egyedül az Úrba vessük. Azok a dolgok, amiket ebben az életben megkapunk Istentől, és tényleg hálásak lehetünk, ha van mit ennünk, ha van ruházatunk, ha viszonylag békességben élünk, mert azért azt nem mondhatjuk, hogy minden tökéletesen megy. Mindig szokták mondani az emberek, amikor kérdezem tőlük, hogy hogy vannak, és azt mondják, hogy hát a gondokat leszámolva jól. Hát ez egy tényleg jónak tűnő gondolat, hogy hát ha a gondokat leszámoljuk, akkor jól vagyunk. És ha nem számoljuk le, akkor lehet, hogy már azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem is vagyunk olyan jól. De hát a gondok azok vannak az embernek az életében. Nem kell ettől megijedni, Isten ezekben is segítségünkre lehet, csak a kérdés az, hogy miben bízunk, kiben bízunk, amikor saját életünket, mindennapi gondjainkat látjuk. Nem kell levenni ezeket a terheket, nem kell félretenni, és azt mondjuk, hogy hát, ha ezek nem lennének, igazán jól is lennénk, de hát ezzel együtt vannak gondjaink, és nem biztos, hogy olyan jól érezzük magunkat. Tehát az Úr Jézus nem arról beszél, hogy ezek nem fontosak az ember életében, hanem arra szeretne rávilágítani, hogy ezek nem segítik. Ezek nem olyan biztos pontok az életünkben, amiben bízhatunk és amire támaszkodhatunk. És Jézus ezért mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. Az első kérdés ezzel az igével kapcsolatban, hogy de kinek is szól ez a hívás? Kit is hív az Úr? Kinek mondja ezeket a szavakat? Persze lehet azt mondani, hogy hát tudjuk mindenkinek. De komolyan vesszük mi Istennek ezt a hívását? Emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor édesapám valamit szeretett volna kérni tőlünk, vagy édesanyám, mert nem voltunk sokan, ketten voltunk, és mindig szólt, hogy hát kéne egy kis segítség. És mi nagyon bele voltunk merülve akkor a dolgainkba, és hát nagy csend volt, hogy hát valaki segítsen már neki, és hát én is, a bátyám is, akkor nagyon fontos dolgokkal voltunk elfoglalva, és senki meg nem mozdult, és azt vártuk, hogy hát a másik hát, ha megszólal, majd a másik fog szólni, és hát mind a ketten vártunk, és a végén édesapám gondolt egyet, és kiment. Mi pedig ott át ültünk a bátyám, és néztük, hogy na most mit kéne tennünk. És mindannyian éreztük azt, hogy hát ez valami olyan dolog, amikor meg kéne mozdulnunk. Mert kinek is szólt? Hát nekünk szólt, csak mi szerettük volna a másikra rá terhelni. Miért pont én? Amikor boltba kellett menni, és szüleink elküldtek, és mindig azt láttuk, most éppen nem én következem, és úgy tudtuk számolni azt, hogy most én jövök, ő jön, most ki csinált többet, ki csinált kevesebbet. Tehát nagyon számon tartottuk ezt, és hát ez sajnos így van a saját gyermekeimmel, Így van a körülöttem lévő emberekkel, talán a munkahelyen is megtapasztaljuk ezt. Mindig várunk valakire, amikor megszólítanak bennünket. De nem csak ilyen területen igaz ez, amikor a körzetbe szoktam járni, vagy a cigány testvéreknél, olyan érdekes megfigyelni az, amikor valami segítséget viszek, anyagi dolgokat, vannak olyan családok, ahol mindig várják azt, hogy valamiben segítsek, és amikor viszek valamit, akkor mindig mondják, van egy ilyen családom, és mindig mondják, hogy Miklós testvére, nem lehetne még egy kicsit többet adni? És mondtam, hogy lehetne, csak akkor valaki más nem fog kapni. És mert aki szintén rászorul. És akkor kérdezem, hogy akkor kitől vegyem el azt? Hát nekem az mindegy, csak neki még adjak. Igen, hát így van ez, hogy adjak még, de akkor valakitől elveszem, akkor valakinek nem fog jutni, de nekem legyen. Igen, amikor valamit szeretnék az életemben, de ugyanakkor ez a családnál pedig többször tapasztaltam azt, hogy amikor lelki dolgokról van szó, akkor mindig másokra gondol. És hányszor mondta már ez a testvér azt, hogy ó, Miklós testvér, ha ezeket a szavakat elvinni ennek és ennek az embernek, neki ez milyen fontos lenne, egy kis lelki bátorítást, olyan jó lenne, ha kapnának mások is. De ők igazán nem igénylik. Sokszor nem az fontos számukra, hogy lelkiekben mit kaphatnának. Vagy Isten tiszteleteken tapasztaltam már meg szintén a körzetben, amikor mondták testvérek azt, hogy hú, Miklós testvér, ez az ige nagyon jó volt, és nagyon jó üzenet volt, csak azt sajnálom, hogy XY testvér ma nem volt itt. Mert ez annyira ráillett az ő életére, az ő gondjaira. Ezt neki hallani kellett volna. És így tényleg elgondolkodom sokszor azon, hogy vajon kinek is szól az Isten hívása. Hogy miért van az, hogy az emberek mindig másoknak hallgatják az igét. Hogy mindig mások jönnek elő akkor, amikor valamit meghallunk, és miért nem jut el hozzám a személyes üzenet? Pedig Isten nekünk akar szólni. Kinek szól, hogy jöjjetek én hozzám? Hát nekem. Értsem már meg, hogy nem másnak kell hallgatni Isten igéjét. Nekem szól. Még akkor is nekem szól, amikor megbánt. Amikor megbánt Isten. Amikor olyan dolgokat mond, amivel nehezen tudok, és nem szeretnék szembesülni. De nekem szól. Mert nekem van rá szükségem. Mert Isten föl akar engem abból az álomból, vagy abból a megelégedettségből rázni. Ma délelőtt, vagy imaórán arról beszéltünk, amikor Jézust elárulja Péter ott a főpap udvarában, és amikor kimondja azt háromszor, megtagadta az Urat, akkor azt mondja az ige, hogy Jézus hátrafordult és ránézett Péterre, és Péter keservesen sírt. Hát nem jó szembesülni azzal, hogy milyen is vagyok én. Nem jó szembesülni azzal, hogy Isten időnként rámutat az erőtlenségeimre, gyengeségeimre, és rámutat arra, hogy te vagy az az ember, aki ilyet és ilyet cselekszel. Ilyenkor szeretnénk másikra rátolni, mert ő ilyen, de én nem. Testvérek, élte már valaki át olyat, hogy őt kiprédikálták. A körzetben, az öreg otthonban hetefehércsére járva több ilyen idős nénivel beszélgettem már a faluba beliekkel is, és hát valaki mondta nekem, hogy hát tiszteletes úr, én nem járok a helyi templomba, mert hát ott kiprédikáltak engem. És én kérdeztem, hogy miért? Hát, hogy ott kiprédikáltak is. Tényleg hányszor érezzük úgy, hogy bennünket kiprédikálnak. De hát itt nem arról van szó, hogy valaki ki akar bennünket prédikálni, vagy meg akar szólítani, vagy meg akar alázni, hanem miért nem vesszük komolyan azt, hogy Isten nekünk akar szólni, hogy nekem akar, és lehet, hogy nem megsértődni kellene, hanem az embernek szívébe nézni, és azt mondani, hogy van ebben igazság. Említettem már többször ezt a testvéreknek, de olyan sokszor jut eszembe, hogy mindig az a Máté Szalka idős néni, aki már nincsen közöttünk, aki, amikor elhívták őt a Máté Szalkai alkalomra, a többi idős néni eljött az egy első alkalommal, és hát én nem emlékszem, hogy miről beszéltem, de a többi néni elmondta, hogy amikor mentek hazafelé a Isten tiszteletről, akkor az a néni nekik állt, és kicsit megmosta a fejüket, mondván azt, hogy hát mondjátok már meg nekem, hogy ti miért vagytok ilyen pletykások? Miért pletykálkodtok? És kérdezték, hogy mit pletykálkodtunk én? Hát a Miklós testvér rólam beszélt egész idő alatt. Arról beszélt, hogy én milyen vagyok, milyen az életem. Ti miért mondjátok el neki, miért pletykáltatok előre, hogy engem elhívtok és elmondtatok rólam mindent? És ők mondták, hogy de mi semmit nem tudtunk róla, én azt a nénit nem is ismertem. Akkor jött először, fogalmam sem volt, hogy milyen problémái voltak, csak elhívták. Hát miért nem hisszük el, hogy Isten nekünk akar szólni? Hogy Isten bennünket akar talán felébreszteni, vagy bátorítani. Igen, az Úr azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Isten bennünket akar, engem, téged akar megszólítani. Tehát mindannyiunknak szüksége van arra, hogy az Úr hívjon, és mi meghalljuk a szavát. De mikor jöjjünk mi az Úrhoz? Miben kérhetjük mi Istennek a segítségét? Sokan nagyon, milyen szót is mondjak erre, tehát nagyon erőtelenek, vagy talán félnek az imádságban attól, hogy minden apró kicsi dolgaikkal az Úrhoz jöjjenek. Egyszer valaki nekem mondta, hogy de hát azért minden kicsi apró dolgommal, minden kis apró dologgal, csak nem jöhetek én az Úrhoz. Mert jó-jó nagy dolgokban, amikor gondjaim vannak, problémáim vannak, akkor hát kérhetem Istent a nehézségekbe, de hát minden apró cseprő kicsi dolgunkkal most jöjjünk Istenhez, hát vannak dolgok, amiket nekünk kell megoldani. És tényleg van ebben igazság, van igazság abban, hogy nem várhatunk mindent az Úrtól, és az Úr nem is azért mondja, hogy hozzuk hozzá a ti terheinket, hogy majd megoldja helyettünk, nem erről szól az ige. Persze, vannak dolgok, amiket nem tudunk megoldani. Vannak megoldhatatlan kérdések az ember életében, amit húzunk, vagy tolunk magunk előtt, és úgy érezzük, hogy erre mi képtelenek vagyunk. Isten ezt is megoldhatja. De vannak dolgok, amiket valóban nekünk kell megoldani. De ez nem azt jelenti, hogy mi ezt nem hozhatjuk az Úr elé, hogy mi nem kérhetjük őt, nem azért, hogy majd helyettünk megcsinálja, és ugye gondoljuk, hogy a hívő élet azt jelenti, hogy hátradőlünk, és majd várjuk, hogy Isten mindent megoldjon, hanem azért jöjjünk ő hozzá a legapró dolgainkkal, a legapró döntéseinkkel, kétségeinkkel, hogy ő nekünk az igéjén keresztül, az ő szent lelke által adjon bölcsességet, hogy hogyan is cselekedjük meg. Hogy hogyan tudunk ezekben győzelmesen döntenünk. Kicsi dolgok ezek, de higgyük el, hogy kicsi dolgok képesek arra, hogy hosszú távon is meghatározzák az életünk elkövetkezendő részeit. Ne gondoljuk azt, hogy a pici apró dolgokat mi majd megoldjuk, ebben nincsen szükség az Isten segítségére, de van. Mert az ő vezetését várhatjuk. És a kicsi apró dolgokban is tudunk olyan rossz döntéseket hozni, ami aztán lavinát indíthat meg a hétköznapjainkban. Csak egy pici dolog. Tehát jöjjünk ő hozzá, nem azért, hogy megoldja, hanem azért, hogy adjon bölcsességet, hogy ezekben a dolgokban legyen jó a döntésünk. Emlékezzünk csak Salamon királyra, aki amikor elkezdte az ő szolgálatát, amikor királlyá szentelték föl, akkor azt kérte az Úrtól, hogy Isten adjon neki bölcsességet ahhoz, hogy tudja vezetni az ő népét, az ő akarata szerint. Tehát ő komolyan vette ezt. Nem Istentől várta azt, hogy majd mindent megoldjon, de kért Istentől bölcsességet. És mi kérünk? Amikor Áron fiam kisebb volt, sokszor visszasírom azt az időszakot, vagy inkább visszavágyom arra az időszakra, ugye Áron volt az első fiam, és hát talán sokkal többet is foglalkoztunk az első két-három gyerekkel, és ahogy jöttek sorba utána a többiek, nem csak azért, mert kevesebb időnk is volt, hanem talán azért, mert nem igényelték annyira a jelenlétünket, hisz a gyerekek sokszor egymást is ápolgatták, meg segítgették, és már nem mindig volt ránk szükség, mire mi észrevettük, őt már együtt nagyon jól eljátszottak, de ugye amíg egy-két gyerek volt, addig a gyerek jobban igényelte, hogy leüljünk mellé, és hát emlékszem, hogy Áron fiammal volt, amikor egyszer, kétszer, többször is leültünk legózni, és mindig mondta, hogy segítsek neki, de amikor bele akartam szólni, hogy ez nem lesz ott jó, akkor mindig eldobott bennünk, hogy nem, nem, majd ő tudja. És ott ültem mellette, néztem, hogy mit csinál, próbáltam volna neki segíteni, de ő mondta, hogy nem, majd ő tudja. És hát ültünk ott jó sokáig, de valahogy nem akart összejönni az, amit meg akart építeni, és a végén elsírta magát, és mondta, hogy de hát nem tudom. És mondtam neki, hogy de fiam, hát azért vagyok itt. Hát már mióta mondom, hogy ne azt rakd oda, de te nem hallgatsz rám. És aztán rájött arra, hogy lehet, hogy mégis csak jó, hogy ott van az öreg, és együtt elkészítettük. És mondtam, látod, mennyi fájdalmat megúsztunk volna, sírást úsztunk volna meg, ha hallgatsz az én szómra. Tudom, hogy ez az életének talán a legkisebb fájdalma, amit átél, de hát nyilván egy gyerek akkor úgy érezte, hogy ez már a világ vége, de hogy így van az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy ott van velünk Isten, hívjuk őt, hogy segítsen, de amikor vele akar szólni, amikor tanácsot akar adni, akkor eldobjuk, hogy majd mi tudjuk, ő csak legyen itt. És sokszor ilyen a mi hitünk is. Hogy engedjük azt, vagy kérjük Istentől, hogy legyen jelen az életünkben, hogy ott álljon mellettünk, vigyázzon ránk, és még azt is elvárjuk, hogy minden jól menjen az életünkben, de ugyanakkor pedig semmit nem engedünk beleszólni. Majd mi tudjuk, majd mi eldöntjük, majd mi tudjuk, mit hová kell tenni, mert mi bölcsek vagyunk. És nehogy azt gondolja már valaki, hogy erre képtelenek vagyunk. Pedig Isten nem akar mindenbe beleszólni, de hogy olyan jó, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy amire nem tud valamit, vagy amikor nem tudja összerakni, az életünk is olyan, mint a legó, hogy sokszor nem tudjuk, hogy egy-egy kockát hova kell tenni, és ha az Úr beleszól, és azt mondja, hogy kedves gyermekem, tedd oda, és meglátod azt, hogy utána már adja magát a többi, mert nem is lehet máshova rakni, hogy kialakuljon. De nem engedjük, hogy ezt Isten segítsen, és ebben vezessen bennünket. Elvárjuk, hogy minden jól menjen, és tökéletesen felépítsen, de amikor bele akar szólni, vagy amikor segíteni akar, akkor félredobjuk őt. Nem kell. Cselekedetek könyvének az elején olvasunk arról az első gyülekezet életét, amikor leírja a Szentírás a Cselekedetek könyvének a harmadik fejezetében található a 46. versben. Ez a nagyon szép gondolat, amikor azt mondja a Szentíró, hogy a Jézus tanítványai minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek az eledelben tiszta szívvel. És azért fontos ez a gondolat, mert itt valami nagy váltás történt a tanítványoknál. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy hogyan árult el Péter az Urat. Reggel az imaórán beszéltünk arról, hogy amikor Jézus meghalt, amikor megfeszítették, vagy amikor már elkapták, akkor látjuk, hogy milyen nagy összevisszaság volt a tanítványoknak a szívében, nem értették a dolgokat, és talán még az is bennük volt, hogy Isten elfeledkezett róluk, csalódtak, mert nem az történt, amit ők vártak volna, és tényleg minden olyan kuszává vált, nem látták a jövőt, azt se tudták, hogy mi lesz a következőben, és minden úgy összetört. Mindaddig, amíg Jézus meg nem jelent, és aztán látjuk azt, hogy ott volt még a tanítványokkal, tanította őket 40 napon keresztül, és aztán fölment a mennybe, és elküldte az ő szent lelkét. És onnantól kezdve minden megváltozott, mert újra megtapasztalták az Isten jelenlétét. Isten újra szólította őket, jöjjetek én hozzám, ne legyetek összekavarodva, mert azt, amit én megígértem, azt én teljesítem. És aztán látjuk, hogy hogyan kezdett növekedni a gyülekezet. Látjuk azt, hogy mennyire biztonságban és bizonyosságban voltak a tanítványok. Miért? Azért, mert igényelték az Isten vezetését az életükben. És ez abban nyilvánult meg, azt mondja az ige, hogy minden nap mentek a templomba. Minden nap megtörték házanként a kenyeret, vagyis úrvacsorában részesültek. Tehát minden nap keresték az Isten akaratát. Mert komolyan vették, mert rájöttek arra, hogy komolyan kell venni azt, hogy nekik szükségük van az Úr vezetésével. Amikor elfeledkeztek róla, minden összezavarodott. Ők is bizonytalanná váltak, azt sem tudták, hogy hova fognak tovább menni. Félelem töltötte be a szívüket, de amikor ráébredtek arra, hogy nekik szükségük van az Úr vezetésére, akkor minden megváltozott, minden kitisztult, minden letisztult. És rájöttek arról, hogy csak akkor lesz az életük gyümölcsöző, ha nem másban, mint egyedül Isten szavában, az Úr Jézus jelenlétében bíznak. Mert Jézus azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez nem azt jelenti, hogy nem tehetünk semmit Jézus nélkül, hanem azt jelenti, hogy ha áldást akartok az életetekben, ha szeretnétek abban a hitben, békességben, Isten vezetésében, vezetése alatt lenni, akkor csak velem együtt lehetséges ez, nem másban. Tőlem várhatjátok a segítséget. És ezért mentek a templomba az igét hallgatni, ezért imádkoztak együtt házanként. Igen, az az ember, aki így cselekszik, aki így várja az Úr segítségét, azok átélnek csodákat is. És azt látjuk, hogy át is éltek. Voltak gyógyulások, látták azt, hogy hogyan tapasztalják meg mások is a segítséget. Tehát ott, ahol keresik az Isten akaratát, ahol vágynak arra, hogy vezetése alatt legyenek, ott mindig megtapasztalnak áldásokat és csodákat. Persze lehet, hogy sokan azt fogják mondani, és mondták a tanítványokról, hogy bigottak, hogy miért van erre szükség. Hát azért van arra szükség, mert ha nem megyünk ő hozzá, ha nem keressük az ő vezetését, ha nem figyelünk állandóan az ő szavára, akkor mindig tévedni fogunk, és nem lesz áldás az életünkön. Testvérek, azok az emberek, akik Bibliát olvasnak, akik templomba járnak, akik keresik Isten akaratát, nem azért teszik, mert ez kell, hanem azért, mert tudják, hogy szükségük van rá, az ő vezetésére. És ezért fontos az, hogy az alkalmakat, a lehetőségeket, mind az imádságra, mind a bibliaolvasásra, mind az Isten igéjének a hallgatására áron is megvegyük. És Jézus is ezt mondta, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vajon nekünk szól ez az üzenet? Én azt hiszem, hogy nincs olyan ember ezen a földön, aki nem érezné a megfáradást, a megterhelt szívet a mindennapjaiban. Lehet, hogy mutathatjuk azt, hogy mi kik vagyunk. Megmutathatjuk azt, hogy mi érünk valakit, és mi sikeresek vagyunk. De Isten a szívünket látja. Hányszor tapasztalta már meg az ember, hogy olyan emberekkel találkozva, akikről úgy gondolta, hogy ezek céltudatos, erős, mindenre elszánt emberek, még sikeresek is. És amikor az ember elkezd velük beszélni, akkor, és ha ők időnként megnyílnak, nagyon ritkán, akkor észreveszi az ember, hogy olyan nyomorultak, és annyira szükségük van a segítségre, de nem merjük kimondani ezt. Tehát jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, nehéz kimondani, hogy én nekem is szükségem van az Isten segítségére. Hogy én is ugyanolyan kiábrándult vagyok, én is ugyanúgy megfáradt vagyok, szükségem van rá. Gyerekkoromban volt egy szomszédunk, aki hát sikeresek voltak, agrármérnök volt a férfi feleségének is, valami jó magas képzettsége volt, és hát ugye a falu gazdagabjai közül való volt, és aztán én elkerültem Nyírmadáról, eljöttem, és aztán évek múlta visszajöttem, és mondták a szüleim, hogy hát, a férfi öngyilkos lett, a nő valahova elment, de valami történt az életükben, mind a ketten alkoholisták lettek, pedig mindenük megvolt, és minden tönkre ment. És az ember nem érti, hogy hogyan. Pedig olyan biztosan álltak. Olyan biztos volt az életük, és olyan szépen indult minden, hogy mi volt az, ami ideig vezette őket, hogy az alkoholhoz fordultak, és mi volt, hogy aztán a férfi önmaga ellen fordult, nem tudja az ember. Tehát, hogy lehet az? Az Úr pedig azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mert mindannyian megfáradt és megterhelt emberek vagyunk. De valljuk őszintén, és ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy a mi nyomorúságunknak alapja az, hogy nem tudunk megbékélni Istennel. Én emlékszem, amikor megtértem, akkor az oka az volt, hogy éreztem ezt az elveszett voltomat. Én bevallom őszintén, én nem azért akartam Istenhez menni, hogy nekem örök életem legyen. Én nem is gondoltam erre. Amikor először fordultam Istenhez, én nem is hittem, mondhatom azt, hogy az örök életben. De annyit tudtam, hogy nagyon nyomorult az életem. Pedig hát fiatal voltam még, igazából se családom nem volt, ugye szokták mondani, se macskám, se kutyám, se kölyke, semmi. Tehát nagyon nyugodtan élhettem volna az életemet, de valami rám terhelődött. Valami, ami miatt nyugtalan voltam, amiben nem találtam meg a békességemet, és amikor egyre jobban láttam, hogy mennyire kicsi, erőtelen ember vagyok, és nincs békességem. És akkor talált rám Isten. És értettem meg, hogy az az én bajom, hogy Istentől távol élek, mert nem tapasztalom meg az ő szeretetét, nem tapasztalom meg az ő vezetését, és amikor ez megtörtént, és amikor letettem az életemet Isten kezébe, akkor minden megváltozott. Felszabadultam, és elkezdtem az Úr útján járni. Hát ez a fontos az életünkben. Jöjjetek mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, mindannyiaknak szükségünk van. Csak egy lehet az Úrhoz jönni. Nem elég, ha a persejbe rakjuk a pénzt, nem elég az, hogy elmegyünk Isten tiszteletre, nem elég az, hogy dolgokat megpróbálunk megtenni, hanem azt szeretné az Úr, hogy ha mi bíznánk ő benne és az életünk vezetését, az ő kezelébe tennénk. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és vegyétek magatokra az én ikámat. Csengerben van egy ismerős család, ma már idősek a szülők, de nagyon szerettem hozzájuk járni, már 20 éve látogatom őket, és azért is szerettem, mert én gyerekkoromban nagyon szerettem a lovakat, állandóan lovakat akartam rajzolni, volt a faluban is egy ilyen fuvarozó, akinek lova volt, és gyerekkorunkban mindig oda jártunk, és a lovat simogattuk, meg tisztítottuk, meg mindennel foglalkoztunk, és ennek a csengeri férfinak is volt két lova, és amikor megérkeztem, rögtön éreztem a lónak az illatát, én nem tudok más mondani, nagyon szerettem a lónak az illatát, mai napig is kedvelem, amikor érzem, akkor valahogy otthon érzem magam, és volt két lova, a anya és a fia, vagy lánya, azt nem tudom, de azt tudom, hogy az egyik volt a másiknak az anyja, és kérdeztem egyszer tőle, hogy hát melyik a erősebb. És én bevallom őszintén, hogy rögtön észrevettem, hogy az egyik, a kisebb, az sokkal erősebb, nagyobb, robosztusabb, azon látszott, hogy erős, és akkor mondtam neki, hogy na hát ez az igazán jó ló, mert ebben van erő. És akkor azt mondta nekem, hogy nehogy azt mondjam, valóban ez egy nagyon erős ló, de hogyha egyedül fogom be, nem képes semmire. Egyedül nem tud húzni. De hogyha a kettőt befogom, az anyjával, na akkor igen. Akkor ezek mindent elhúznak. És ezt mondta, hogy igen, mert az anya azt tud vezetni. A másikon meg ott van az erő. És amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat, akkor erről beszél, hogy egyedül nem bírunk húzni, egyedül képtelenek vagyunk erre, de ha az Úr mellettünk van, akkor együtt sok mindenre képesek vagyunk. És emlékezzünk csak arra a történetre, amikor azt mondja az Úr Gedeonnak, hogy az Úr veled erős férfi, és Gedeon azt mondja, hogy hát Uram, én vagyok a legkisebb, a legerőtelenebb. És tényleg ő volt a legerősebb, de mikor derült ez ki? Amikor engedett az Úrnak, amikor az Úr igájába tette a fejét, ketten együtt mondhatjuk, mindenre képesek voltak. Erősek lehetünk, de egyedül képtelenek vagyunk, de az Úr vezetésével valóban átélhetjük ezt az erőt. És Jézus arról beszél, hogy ezt akarja ő nekünk adni. Jöjjetek én hozzám, először, amikor megfáradtatok, és megtapasztaljátok azt, hogyha hallgattok az én szavamra, ha figyeltek az én utasításaimra, ha engedtek az én vezetésemnek, akkor valóban átélhettek csodákat. Az első keresztjének ezt tapasztalták meg, ezért mentek naponta az Úrhoz, ezért imádkoztak, ezért keresték az Isten akaratát, ezért figyeltek Isten szavára a gyülekezetben, a házanként, ezért imádkoztak, és átélték, hogy Isten győzelmeket adott nekik. Azok a tanítványok, akik össze voltak zavarodva, akik azt se tudták, hogy mi lesz a következő lépés, egyszer csak azt látjuk, hogy megújulnak, ahogy az ige mondja, szájra kellek, mint a sasmadár, és nem fáradnak el. Miért? Mert oda tették az életüket az Úr kezébe. Mert komolyan vették az Isten hívását, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én nyugalmat adok nektek, és átélitek azt, hogy győzelemre viszlek benneteket. Ki ne várná, ki ne szeretné ezt az életében? Ha komolyan vesszük, hogy nekünk szól Isten, akkor mi is ezt fogjuk átélni. Bár meghoznánk ezt a döntést. Bár ne csak odáig jutnánk el, hogy várjuk azt, hogy az Úr mellettünk legyen, de engedje azt, hogy mi döntsünk, mi csináljuk, hanem engedjük azt, hogy amikor kell, akkor beleszóljon, akkor segítsen. és aztán az ő vezetése alatt, az ő segítségével valóban győzelmes életet tudunk majd élni. Ebben segítsen meg bennünket az Úr, ezért hívjuk őt minden nap segítségül, és tapasztaljuk.